ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világmérő bukására én sem látok rövid távon kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Sziasztok!
Ez itt a belépésük.
Én Sulc Nóra vagyok.
Én Csepregi Dávid.
És ez itt a belépésük közöbb élő felvétele a Partizán önkéntes központjából. Úgyhogy nagyon köszi mindenkinek, aki a ma estét arra szánja, hogy itt legyen ezen az adás felvételen. Szerintem szuper, hogy segítetek a Partizánnak gyűjteni az 1%-okat, és nagyon örülünk, hogy mi meg lehetőséget kaptunk arra, hogy itt beszélgethessünk egymással, meg aztán veletek. Úgyhogy az volt a koncepciónk, hogy kb. Egy ilyen fél órát, max. 40 percet felveszünk egy rendes adást, és utána pedig egyrészt online is kértünk kérdéseket követőktől, akik nem tudtak eljönni, másrészt meg nektek is lesz rá lehetőség. Dávid, szerintem mondjunk pár szót a podcastról, meg hogy miről fogunk ma beszélgetni.
Jó, hát maga a podcast az első partneres podcast, ami elindult valaha. Ez 2020 novemberében történt. Gyakorlatilag a Covid előtt néhány héttel, hónappal, és csak szerettünk volna egy platformot arra, hogy olyan dolgokról beszélgessünk, amik eleinte amúgy nagyon ilyen politikai, elméleti, baloldali politikai, stratégiai témák, aztán valahogy ez így elindult a saját kis útján, volt egy csomó vendégünk, alapvetően ebből a Partizánhoz is közel álló progresszív, baloldali közegből, és azt hiszem, hogy a legilyen intenzívebb időszak számomra legalábbis az a választások alatt volt, ahol kialakult egy kicsit egy ilyen politikai kommentár szerepünk is. Most ezt a politikai kommentár szerepet fogjuk alapvetően használni, az eljövendő választásokról fogunk beszélni. Igyekszünk kicsit ilyen könnyedebben amúgy ezt intézni, ahogy általában szoktuk. Nagyon sok improvizáció van, nincsenek ilyen megírt dolgaink, tehát hogy ez általában úgy szokott kinézni, hogy van egy három bullet point, három ilyen gondolat, hogy ezekről akarunk beszélni. Mindig azt gondoljuk, hogy majd 40 percben ez bele fog férni, aztán 90 percnél általában már le kell állítani a felvételt. Nézzük meg, hogy ez hogy fog kinézni itt. Amúgy nekem most az a kényelmetlen, hogy általában ketten vagyunk egy stúdióban. Egyszer volt, hogy a hangmérnök is végült, mert aznap kezdett, és nem tudta, hogy
nem kell betűrni.
Pontosan. És az az első, amikor közönséggel beszéltünk, de hogy ez nyilván kicsit más, hogy mikor közönségnek beszéltek, meg mikor csak a mikrofonnak, szóval ha hallgató vagy, és ezért fura ez az adás, akkor sajnálom.
Akkor az itt levők hibája.
Igen, szóval majd hibáztassátok őket, nektek meg majd, nem tudom, majd igyekszünk tényleg ezt minél interaktívabbá tenni, főleg a végén.
Amúgy Covid közben indult ráadásul.
November már?
Igen, akkor hát már 20 november, ugye, addigra már túl voltunk egy hullámon.
Tényleg? Igaz. És ez erre úgy nézett ki, hogy ilyen a saját konyhánkba vettük fel, meg ilyesmilyen kis mikrofonnal. Az, hogy lett stúdió, az óriási előlépés volt. Egy kicsit kényelmetlen is lett, hogy be kell menni a stúdióba. Most aztán megint elkezdtünk otthon felvenni. Na jó, ez tényleg crash course, tehát ilyen bevezető a belépési küszöbbe. Mit hozzátenni még valamit?
Nem. És igazából ma meg arra készültünk, hogy akkor egy ilyen kampány időszak elemzéssel, meg mik a várakozásaink. Igazából most, hogy lezárult az ajánlásgyűjtés, igazából szerintem kezdjük ezzel, hogy így a megérzéseink. Én alapvetően már így inkább az ilyen irritáltság, meg hogy már csak így esünk túl rajta a választáson, hogy alapvetően ez így a hangulatom, de erről még nem beszéltünk, szóltak a kíváncsi vagyok, hogy te mikben majd.
az európai parlamenti szintre gondolsz, vagy az önkormányzati szintre, hogy
minden? Most elég egymásra csúszott, ugye?
Igen. Amúgy azt hiszem az egyik ilyen érdekes, hogy ez egymásra csúszás, és amúgy azt talán majd később is fogjuk érinteni, hogy ez nem ilyen magyar specifikus dolog, van egy csomó ország, ahol amúgy egy nap van az önkormányzati választás az európai parlamenti választással, de hogy amikor ezt így bejelentették, akkor megint az volt a kommentár, hogy fú, az Orbán, az megint elbasz mindent, és az Orbán megint ilyen így stratégiázik, taktikázik úgy, hogy az ellenzék rosszul jön ki ebből, és amúgy most eléggé látszik, hogy nem feltétlenül fog abból rosszul kijönni, hogy egy nap van a két választás, sőt, én például azt tippelem, hogy az egy-két pártnak, akik önkormányzati szinten most erősek lesznek, segíteni fog európai parlamenti szinten is, fordítva is lehet. De hogy az alapmegérzésem az az, hogy nagyon régen volt olyan, hogy nem tudtam, hogy kire fogok szavazni európai parlamenti választáson. Önkormányzati szinten viszonylag egyszerű, mert Zuglóban lakom. És bár ugye nem biztos, hogy ez mindenkinek ilyen egyszerű. De hogy ez, hogy szerintem az utolsó pillanatig így dilemmázni fogok. Még akkor is, hogyha már így tudom, hogy amúgy kire fogok szavazni, alapvetően taktikailag, nem fogom magaménak érezni annyira, mint korábban magaménak éreztem volna talán. Úgyhogy ez. Maga a kampány, az engem annyira nem, én annyira nem követem. Azon kívül, hogy rengeteg hirdetést kapok a Megafontól különben. Ja, azt hiszem, hogy nem vagyok most annyira involválódva érzelmileg, mint korábban. Az európai szintűben kicsit jobban talán. Na de te mit érzel, vagy mit jelent neked az, hogy...
Hát csak, hogy már így nagyon számít, már nyilván mindenki arra számít, hogy ez most egy ilyen újrarendező választás lesz, és hogy én már kicsit már így abban lennék, hogy akkor jó, akkor nézzük meg, hogy akkor mi ez az új állapot, hogy kicsit már mindenki szerintem ezt várja, hogy persze azok a pártok, akik mondjuk 19-ben jól teljesítettek az EP-n, ugye azok vagy nem is önállóan indulnak, vagy szörnyen fognak teljesíteni. Nyilván az, hogy a Magyar Péter meg a Tisza áradása itt megjelent idén tavasszal, az nyilván engem tökre érdekel, hogy valójában mekkora, és valójában kik szavaznak, mert például pont ma kijött a Mediánnak a közönyoktatásának a részletes ilyen demográfiás bontása, meg mit tudom én is, fú, nagyon érdekes, hogy nem tudom, látszik, hogy az alacsonyabb iskolázottságúak, meg a szegényebbek között mondjuk mennyivel nem létezik még a Magyar Péter vagy a Tisza, de hogy így nyilván óriási hibattárokkal dolgozik egy ilyen közénkutatás, tehát mondjuk nem tudom, hogy 1000 fős mintában van x 100 Tisza szavazó, annak mekkora része az, aki aztán demográfiailag beosztható az egyes kategóriákba, tehát hogy nyilván ezek nagyon-nagyon kicsi minták, és egyszerűen csak így kicsit ilyen elemző, vagy ilyen politika junkie szempontból, csak így már így nagyon látnám, hogy így kik azok, akik így megjelentek nálam, mint szavazók, tényleg mennyi fideszes tud adott esetben megszólítani, most ezen egy csomót gondolkodtam az elmúlt egy-két napban, így pont ma reggel mosogatás közben ezen gondolkodtam, hogy így egyre többen így mondják nekem, ugye, mert ugye a Dáviddal sokat beszélünk arról, hogy a kiábrándult fideszes az egy ilyen mítosz, meg hogy mindenki látott már egyet, de valójában a választásokon aztán nem jönnek elő. És hogy most
már egy 444 és egy telexidóban is volt. Nem csak egyben.
Meg hozzám jönnek oda emberek emiatt, mert tudják, hogy mi ezzel ilyen vokálisak voltunk, hogy mennyire nem hiszünk ebben a mítoszban, hogy na de most tényleg az apukám, aki Fidesz szavazó volt, nem tudom, melyik debreceni ismerősöm, a XY-szám apósom, nem mindegy, szóval, hogy jönnek ezekkel a sztorikkal hozzám egy csomóan így csetem, meg ilyesmi, és akkor nyilván amúgy elhiszem. És akkor pont azért is megalkottam, hogy mi az, ami miatt ez így most van, és akkor kb. Egyébként arra jutottam, hogy amit amúgy tudok, meg így mondani is szoktunk, hogy nyilván így az, hogy mennyire, milyen gazdasági érdekeid vannak, milyen osztálypozíciód van, az tökre befolyásolja, hogy kire szavazol, de másrészt meg ez egy nagyon érzelmi döntés, nagyon irracionális döntés, és hogy most vagy azt érzem, hogy az, hogy Magyar Péter maga mennyire hirtelen váltott, az valahogy így lehetővé tesz így az embereknek, hogy a saját ilyen hirtelen, irracionális döntéseiket így fölvállalják. Tehát, hogy tényleg az is egyébként, amiket így videóban látni, hogy a tüntetésen résztvevők így bevallják, hogy na, bevallom eddig a Fideszre, vagy mit tudom én, és hogy pont szóval van egy ilyen tendencia, és ez szerintem nagyon izgalmas, hogy mennyire látni ezt az irracionális működését a politikának. Na mindegy, és hogy akkor ez az egész nyilván így kicsúcsosodik majd, amikor 9-én, nem tudom, éjfél körül elkezdünk részletes, meg tényleg már nagy földolgozottságú adatokat látni, és ez egy ilyen látlelet valójában így Magyarországról, és ez így nagyon-nagyon érdekel, hogy így miben vannak valójában az emberek.
Na de akkor két gondolat az EP választása kapcsolatban, hogy amúgy kitöltöttünk egy ilyen mandátum osztós, nem quiz, hanem egy ilyen alkalmazást a 24.hu-n, hogy mindjárt abból is megosztok néhány dolgot, de hogy általánosságban szerintem a Tisza amúgy igen, az tarolni fog, amint relatíve. Az ellenzéki térrend biztos, hogy ők lesznek a legerősebbek, a Fidesz nem fogják utolérni, de biztos vagyok benne, hogy legalább 20%-ot össze fognak szedni. Aztán majd ezt június 10-én hallgasszuk újra, és nézzük meg. De hogy és hogy a Fidesz valószínűleg a legrosszabb EP választási eredményét fogja elérni 2010 után.
Igen.
De hogy szerintem nem azért, mert hogy a Tisza sok fideszest elszólít, hanem azért, mert a fideszesek nagyon nem lesznek motiváltak arra, hogy amúgy az EP-n így részt vegyenek, általában önkormányzati szinten is amúgy kevés ilyen nagyon erős fideszes jelölt van, tehát szerintem csak így el fognak maradni. Viszont a Magyar Péter meg egy csomó ellenzéki embert fog mobilizálni a saját listájára, vagy különben az ellenzéki listákra. Tehát, hogy a Magyar Péternek van egy ilyen nagyon erős mobilizáló ereje a teljes ellenzéki szintéren, de amúgy a Fidesz oldalán nincs. Szóval, hogy több fideszes miatt nem fog részt venni azért, hogy ne a Magyar Péter nyerjen, szerintem. De hogy én kicsit azt érzem, hogy ez addig lesz, ez a politikai projekt addig erős, amíg a Magyar Péteren kívül senki más nem szólal meg.
Igen.
Mert hogyha nem tudom, láttátok-e az LP listás embereket, ilyen Cambridge-i doktor, már no offense, de hogy ilyen, ezek az ilyen klasszikus 2010 előtti technokraták, akik így akarnak, így meg úgy akarnak rendezni számokat, és akkor így minden kurva jó lesz Magyarországon. És szerintem abban a pillanatban, hogy amúgy ezek az emberek be fognak kerülni az LP-be, és ezek az emberek bizonyos szempontból amúgy közszereplők lesznek, bármennyire is akarják majd alacsony szinten tartani őket a magyar nyilvánosságban, akkor így látni fog, vagy így látszódik majd szerintem ennek az egésznek az ilyen osztályosztatétele.
Szerintem, hogy semmi nem fog látszódni belőlük.
De ez az, hogyha, hogy ez az érdekel.
Már így nem tudom idézni, hogy Deutsch Tamás, Cseh Katalin, Dorát Anna, egyébként Dobrev Klára, az mit csináltak az LP-ben az elmúlt 5 évben?
Nem sok mindent, de hogy...
Hát, hogy amúgy, valószínűleg amúgy egy szóval például, pont megnéztem, hogy csak az, hogy 5 ilyen bizottságban van benne, meg mit tudom én, és hogy hát ő valószínűleg nem az akátban elfoglalva lenni, hanem a párt hazai állapotával.
Amúgy pont az, hogy amúgy, ha nem is azt mondom, hogy nem sok mindent csinálnak ezek az emberek, hanem hogy nem sok minden látszik Magyarországon.
Hát úgy, igen.
És hogy amúgy ez az...
De ez a Tiszának jó.
Ezt akarom mondani, hogy ez az egy... hogy ezért imádkozzon a Magyar Péter, hogy olyan technokratákat küld be az LP-be, akik tényleg el lesznek foglalva az ilyen lényegtelen, nem tudom, bizottsági határozatokkal. Na, szóval, hogy szerintem sokat fog nyerni, de hogy szerintem vagy június 10-én nem leszünk okosabbak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a Tiszával.
Hmm.
Még mindig ezt érzem. Mert hogy ez nem egy precedens nélküli dolog, hogy valaki nagyon sokat nyer EP-n, amit aztán nem tud lefordítani. Szervezettségre, meg más nemzeti szintű választási eredményre.
Igen, erre tökre emlékszem, hogy 19-ben az EP választás után vagy akkor így írtam valami cikket, hogy a DK meg a Momentum mekkora áttörés, és hogy akkor hogy az ellenzék az csak így liberális erők maradnak, és hogy liberális pártokkal nem lehet leváltani az Orbán rendszert, mert az csak baloldalra lehet leváltani, és hogy pont ezen gondolkodtam, hogy ilyen szempontból az is egy ilyen tök rövid távú, vagy kicsit ilyen szűken néztem akkor, hogy hát valójában mostanra igazából a DK is kisebb lesz, meg a Momentum is nyilván. Persze voltak az ott eredményeik, frakció, meg ilyesmi, de hogy mégsem lett az áttörés, amit akkor lehetett volna gondolni, vagy az a gravitációs erő nem alakult ki egyikőjük körül sem.
Ja. Igen. Te nézegeted a konkrét eredményeket 19-ben?
Igen.
Engem megdöbbentett.
Mert?
Fidesz 61%.
Hát, hogyha mandátum arányosan nézed, amúgy 52.
Igen, ó, igen, akkor igen. Összekerül, mint 101.
Mert ugye a listát, amikor lefolytod mandátumra, igen.
Jó, hogy te a Wikipédián elcsúszott a szemem, azt hiszem. Minden esetre sokkal több, mint amennyi most lesz.
Igen, 52 volt a maga a listás szavazatarány. Hát meg ugye sokkal nagyobb lesz a részvétel, szóval mondjuk az is egy tök izgalmas dolog.
Igen, igen, pontosan. De hogy a DK is kimagasló, tehát most nem fogják azt az eredményt hozni három párttal, szerintem, amit igen. Egyedül hoztak 5 éve.
Hát meg ha valakire igaz az, amit mondtál, hogy az önkormányzati választások felhúzzák őket, tehát hogy nem vagyok benne biztos, hogyha Karácsony Gergely pultjainál ugye nem gyűjtöttek volna a DK igen. aláírásokat is, akkor meg lett volna adott esetben mondjuk, nyilván összesen végül is láttak 60 ezer ajánlást, azt hiszem, de hát nyilván ugye a Gergő meg azt szeret 40 ezeret, abból az átfedés az valószínűleg elég magas.
Meg akit fel fog még húzni, bár ez a fel fog húzni, ez nagyon-nagyon relatív, az az LMP szerintem, a Vitézivel Budapesten, meg amúgy nekik vannak azért vidéken, hát nem is önkormányzatok, de hogy ilyen, nem tudom, csapataik, akik harcban állnak, és gyűjtik az aláírásokat, meg ilyesmi, szerintem ők ilyen azért 2% körül fognak
szavazni. Hát szóval legutóbb, mi legutóbb is ez volt.
Hát igen, hát de ez szerintem hozzá képest ez egészen jó teljesítmény. Nem lesz mandátumunk, de hogy szerintem nem, tehát magasabban lesznek, mint 1%.
Igen.
Nem mindenki méri, a médiáron kívül szerintem sokan nem is nagyon mérik. 1% fölé.
Ja, egyébként ez tök érdekes, hogy egy csomó, majd mondd el, hogy miket tippeltél, csak hogy ebből, hogy ki milyen gyorsan gyűjti ezt az ajánlást, ebből egyébként tényleg nyilván egy tök sok mindent lehet következtetni, és hogy elsőre egyébként a 20 000 aláírás az nem tűnik olyan soknak, de hogyha elkezdünk gondolkodni, hogy ez valójában mennyi aktivista munkaóra, hogy ez mennyi pultóra, stb., és hogy ezekből egyébként tényleg azt a részét szerintem, hogy mennyire van pillanata egy pártnak, tehát hogy mennyire egy aktivista munkaórában hány aláírás jön össze, és mennyire gyorsan, nyilván ugye a Tiszának nagyon gyorsan összejött, másrészt meg az is, hogy ha lassabban gyűlik, akkor tudod-e biztosítani azokat a pultokat annyi helyen, annyi aktivista munkaórával, és hogy nyilván ez tökre látszik, hogy hogyha 20 ajánlás jön egy óra alatt, akkor egy teljesen más szervezet kell mögé, tehát hogy nem csak az következik belőle, hogy mondjuk mennyire jó a szervezetet, hanem hogy mennyire jó a pillanatot, de másrésztről pedig nyilván, hogyha meg lassabban jönnek, akkor meg valójában nagyon sok munkaórát bele kell tenni, tehát hogyha azt nézzük, mondjuk nem tudom, 10 ajánlás jön óránként, és mondjuk egy aktivista 4 órát tud pultozni mondjuk egy nap, hogyha tényleg teljesen önkéntesen csinálja, akkor itt 500 fölötti önkéntesre van szükség, aki egy-egy ilyen shiftet elvállal. Nyilván most is, akik így önkénteskedtek, látjátok, hogy ezek tökre amúgy ilyen számszerűsítő dolgok, hogy egy óra alatt hány hívás megy át, hány embert tudunk elérni, és hogy ezek nyilván a politikának van egy ilyen nagyon megragadható, hogy a logisztikai része, és szerintem ilyen szempontból ez érdekes nyilván, hogy mennyivel lassabban gyűlt össze egyes szereplőknek akár mondjuk a Momentumnak, mint 19-ben, és mennyire gyorsan összegyűlt a Tiszának.
Na menjünk bele ebbe, jó. És aztán mit szóltok, hogyha a végén mandátum bingózunk,
jó.
És akkor még arról tudunk beszélgetni is kicsit, hogy,
jó.
Mert hogy ez azért merült fel, hogy van ennek egy ilyen aktuális része most a inkább a nyilvánosságra gondolok, mint magára az a gyűjtésre, hogy a Kéri László, Kéri Laci bácsi, aki amúgy én nagyon sokáig nem követtem, de mostanában, hogy beszél a Magyar Péterről, ő az egyetlen, vagy nem azt mondom, hogy az egyetlen, de hogy annyira így true, amiket mond, meg annyira legit, vagy annyira így azt érzem, hogy ő így érti. Hogy érti, ő nem mindenre van válasz, de hogy érti, hogy ebben van.
Mi volt az, ami tetszett?
Na, de hogy ő mondott egy olyat, amit nem tetszett. Na. És erre te hívtad fel figyelmem, hogy ma már a 21. században, ugye, amikor van internet, itt már az, hogy kopogtatunk, meg ajánlás, meg aláírás gyűjtünk, ez már nem fontos. És szerintem, amit mondasz, az pont azt találsztja el, hogy fontos. Pontosabban itt nem arról van szó, hogy ez egy univerzális igazság, hanem arról van szó, hogy ez nagyon függ attól, hogy ki a jelölt, ki a párt, milyen politikai pillanat van, stb. És itt szerintem, hogyha a magyar Pétert nézek, akkor ez annyiban kicsit így megtéveszthet, hogy a magyar Péternek nem kell jelenleg az a szervezeti felépítés, amiről te beszéltél, mert ott van mögötte a történelem, ott van mögötte az, hogy ő ilyen amúgy nagyon ügyesen kap el politikai pillanatokat, nagyon jól ismeri a közösségi médiát, meg amúgy meg az, hogy mi az, ami jól terjedott, meg hogyan terjed, amúgy ebbe szerintem az ő csapata jól is reagál, egy csomó csoport van. Van egy csoport, amiben több mint 100 000 ember van, vagy valami ilyesmi, és azt aktívan tartják, stb. Szóval, hogy egyrészt ott van mögötte az, hogy most neki politikai pillanata van, aminál nagyobb erőforrásom, hogy nem nagyon van szerintem a politikában, hogyha az emberek így mindenfajta erőködés nélkül így rád figyelnek, ott van mögötte amúgy a mainstream média, bármennyire is nem tudatosan, meg nem, de hát így, tehát azért az egy óriási platformot ad neki, és hogy ilyen szempontból, hogyha ez, és ezt tök jól tudja kihasználni, ezért nem kell ezt a fajta munkát beletenni, de hát egy csomó más szervezetnek ez a politikai pillanat nincsen ott, igen. És pont ezért kell ezt a fajta szervezettséget hozni, ami az aktivisták toborzását jelenti, az időbeosztások létrehozását, stb. És hogy ez sem jelenti azt, hogy ennek ne kellene jelen lennie az online térben és az offline térben is. Tehát, hogy a kettő egymás nélkül egyszerűen nem működik. Tehát annál jobbat még soha nem találtak ki a kampány technikák történetében, hogyha így ott vagy valakivel szemben, és így beszélgetsz arról, hogy miért indulsz, mit akarsz, és hogy mikor lesz a választás. És mindenfajta ilyen online technika csak amúgy ezt az interakciót próbálja meg reprodukálni az online térben. Ilyen szempontból az országjárás tényleg amúgy egy ilyen annyira ilyen, nem tudom, egyszerű, de nagyszerű taktika, hogy így odamész, odamegy, és így beszélteti az embereket. Nem azt mondja, nem azt csinálja, hogy odamegy, és akkor lead egy egyórás nagy, nem tudom, szózatot.
Mint
MZP csinált, és ott ráadásul elképesztő nagy esélye van annak, hogy valaki, minél többet beszél valaki, annál több esélye van annak, hogy hülyeséget mondjan. És
ahogy ezt most itt illusztráljuk.
Illusztráljuk is. És amúgy ezt az MZP-t talán kicsit jobban illusztráltam magasabb pontokkal a kampány közben. Hanem igen, vannak ilyen kifejezett pontok, amikor elmondja, hogy merre van az előre, de a kettő között téged kérdez. És ennél erősebb dolog nem nagyon van, és ezt szerintem nagyon ügyesen csinálja. És hogyha ezt ügyesen csinálja, akkor majd az emberek a saját embereiket, vagy a saját közüket fogják mozgósítani mindenfajta tudatos szervezettség nélkül. Szóval itt nem arról van szó, hogy valami működik, valami nem, már egyáltalán, hanem arról, hogy fel kell mérni a saját erőforrásaidat, és mit tudom én, most, hogyha a DKMS párbeszédet nézzük, mögöttük nincs ott ez a történelmi pillanat, nekik igenis meg kell szervezni ezeket a dolgokat, mert ezek az erőforrásaik, a saját párt szervezetük az erőforrás jelenleg kb. Csak.
Igen.
Úgyhogy ezt üzenem a Kéri Laci bácsinak innen.
Ja, ez a telexes tüntetéses élőben volt, hogy ott beszélt arról, hogy igazából már a hagyományos pártszervezeteknek a képességeire nincs is annyira szükség, vagy hogy nem ezen fog múlni ez a választás. Annyiból szerintem van benne igazság, hogy az annyit tényleg látni már ennyi hét után is ebből a kampányidőszakból, hogy az, hogy mennyire a személyiségekről szól most ez a választási időszak, az, hogy Orbánnak meg kellett jelennie különböző helyeken, hogy ő igazából minden, amit csinál, az csak annyi, hogy ő Orbán, hogy az egyébként, hogy a Karácsony Gergőnek a népszerűsége mennyivel fölötte van egyébként azoknak a szervezeteknek, akiknek a jelöltjeként indul, vagy egyébként nyilván Magyar Péternél is ez van, hogy tehát róla azt is megírják, hogy hol ivott kávét és mit reggelizett, míg mondjuk hogyha egy pártnak a sajtóosztálya kiküld egy sajtóközleményt, vagy sajtótájékoztatót tart, vagy mit tudom én, még nyilván, és egyébként valami releváns ügyben, nyilván az nem jogolható, akkor sem feltétlenül, vagy akkor is ilyen tök nehéz átjutni. Szóval, hogy ezek, szerintem ezek nagyon látszódnak, és ilyen szempontból mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy azok, akik ugye 19-ben fordítottak, és most mondjuk ellenzéki inkumbensek, hogy ők, nekik miért nincs egyébként pillanatuk, vagy miért nem tudtak adott esetben megteremteni egy olyan helyzetet, hogy ne legyen ilyen számos kihívójuk mondjuk, és hogy ez szerintem mondjuk egy olyan érdekes dolog, hogy ki az, akinek sikerült, ki az, akinek nem. Tehát, hogy mondjuk Soproni Tamás körületében nem látjuk azt a típusú összevisszaságot, mint mondjuk a Hétkerben a Niedermüllernél, vagy nem látjuk mondjuk azokat a problémákat más helyeken, mint amik Zuglóban vannak, vagy egyébként az is egy tök érdekes dolog, hogy a főváros az miért lett egy, igazából miért lett az, hogy 5 év, vagy jó 4,5 év kormányzás után most fővárosi szinten valószínűleg nem lesz közgyűlési többséggel ott esetben Karácsony Gergelynek, és hogyan fogják tudni összerakni tényleg akkor szavazásról szavazásra azt a koalíciót, hogy vezetni lehessen egy várost. Ezek szerintem ilyen szempontból nagyon izgalmas kérdések, hogy persze az ő személyisége az nagyon sokat hoz, de vajon elég lesz ahhoz, hogy a fővárosi listát is felhúzza, vagy ott az emberek azok mondjuk leszavaznak majd inkább valamilyen érték, vagy azonosulás alapon akár a Tiszára, akár a kutyákra, a Momentumra, stb. Tehát szerintem még ez is egy dolog, hogy persze sok mindenre elég, és valószínűleg Karácsony Gergely győzni fog, de a listáját mondjuk nem hiszem, hogy olyan szinten dominálni fog, hogy az közgyűlési többséget adjon neki.
Amúgy ez olyan kicsit az van, hogy az ellenzéki pártok nem hitették el az emberekkel az utóbbi években azt, hogy nekik így meg kell lenniük a választóurnáknál, azért, mert ez a legfontosabb választás most. És amúgy ez az egyik ilyen legfontosabb dolog, amit kampányolóként, politikusként, polgármesterként, EP jelöltként, stb. Így el kell hitetned az emberekkel, hogy igen, a következő választásnak tétje van.
Hát sőt, Donát Annának ez volt egyik tanulsága, mikor bement a Partizánban nemrég, hogy azt mondtuk, hogy ez egy kormányváltó téttel rendelkező választás 22, és hát persze, hogy kiábrándultak.
Szóval nem azt mondom, hogy ezek az emberek így ne lennének, nem tudom, momentumosok, csak nem biztos, hogyha így kalkulálnak, hogy most akkor részt vegyek-e, vagy ne, akkor arra jutnak, hogy így elmennek választani. És a Magyar Péter viszont elhiteti az emberekkel azt, hogy igen, a következő választás lehet, hogy az életünk legfontosabb választása, ami ugye amúgy objektíven nem igaz, mert ez egy EP választás. Tehát, hogy ez alapvetően, tehát, hogy semmilyen módon nem lehet a legfontosabb, de hogy tök mindegy.
Igen.
Mert odamész, és én nem is gondolkozza azon, hogy EP, nyilván semmilyen EP választás nem európai. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy mi van a zöld új, mi az egyességgel, Green New Deal-lel, vagy mi, hanem az, hogy Orbán vagy nem Orbán.
Igen.
És ezen a törésvonalon a Magyar Péteri reményt meg hitet tudott adni az embereknek, és az ellenzéki pártok erre most nem képesek. Szerintem amúgy ugyan, és ahogy mondtam, ugyanazoknak az embereknek tudott adni reményt alapvetően, akiknek 22-ben amúgy az ellenzék meg MZP tudott reményt adni. Igen, és ez a fajta ilyen, és akkor kicsit átfordulva az önkormányzatiságra, ez az ilyen személyközpontosság önkormányzati szinten meg még fontosabb. Tehát most polgármesterekről beszéltünk elsősorban, de amikor kampányolunk, meg kampánytechnikáról, meg személyekről beszélünk, akkor itt nem csak polgármesterek vannak, hanem egyéni képviselők.
Igen.
És azon a szinten, ilyen szinten az egyéni képviselők politizálnak, azon a szinten ezek az emberek személyesen ismerik azokat az embereket, akik majd amúgy
legtöbbször...
Igen, jó esetben. Akik majd rájuk fognak szavazni június 9-én. És az a kérdés Budapesten különben, hogy azok az önkormányzati képviselők, akik bekerültek 19-be, például, vagy akár ország, nem csak Budapesten, hanem országosan, például a Momentum ugye 133 önkormányzati képviselőt tud bejuttatni, ők az utóbbi 5 évben fektettek-e abba melót, tettek-e munkát a melóba, vagy hogy van, hogy amúgy körülmények, és így megismerjenek mindenkit. Mert akkor nekik volt meg a történelem, mint erőforrás. De most ez már nincs mögöttük.
Igen.
És amúgy én arra kicsit kíváncsi leszek ilyen pozíciók száma szempontjából, hogy a 19-es számhoz képest mennyi konkrét önkormányzati pozíciót tudott megőrizni az ellenzék. Remélem, hogy beletettük ezt a munkát, de azért kicsit szkeptikus vagyok.
Igen. Amúgy ilyen számomban az is viszont egy érdekes kérdés, csak egy ilyen kis zárójel, hogy amikor a Fidesz arra kényszerül, hogy ellenzékből kampányolja a helyeken, tehát én itt a 8. kerületi kampányt látom egy kicsit közelebbről, és hát tényleg részben az ilyen legkomikusabb kampány videókat készítik el, tehát hogy a még meg nem nyitott park előtt elmondják azt, hogy ez be van zárva, és hogy nem engedik be oda az embereket, de hogy még így nem nyitott meg, és nem készült el, és hogy csak így ezért, és nem tudom, jövő héten ki lesz nyitva. Vagy egyébként az, hogy milyen ilyen hogy a plakát rongálás körül, amiben hát ők azért jól dokumentáltan élen jártak az elmúlt választásokon, hogy ezen így mennyit tudnak keseregni, hogyha az ő plakátjukat megrongálják. Egyébként az összes ilyen, nem tudom, most például pont itt a Szigonynál leraktak egy ilyen megoldás központot, vagy most sem pontosan mi a neve, ahol így az ilyen választói be akarják csatornázni az ilyen lakóknak az igényeit. Tehát, hogy ilyen nagyon szürreális jelenségeket tud produkálni az, amikor a Fidesznek nem csak egyszerűen az van, hogy végig kopogtatják, meg bemozgósítják a listáikat, hanem hogy kell valamilyen nyilvános kampánytevékenységet csinálniuk, szóval, hogy ezek így be tudnak azért rostásodni, és szerintem sokat mindig az van, hogy az emberekből, hogy a Fidesz mennyire jó a kampányol, meg mennyire jó a politizál, meg mit tudom én, és hogy szerintem most így, ha így megnézzük, hogy így helyeken, ahol ellenzékben vannak, és valamiért próbálják visszaszerezni, nyilván itt a 8-kel az egy ilyen különösen fájó pont, valószínűleg főleg Kocsis Máténak, akkor így tényleg azért nem a leginspirálóbb, meg legközösségibb kampányokat látjuk, hanem az, hogy így a fizetett embereik járják a kerületet, és ilyen tényleg érdemes megnézni egy-két ilyen jelöletnek a Facebook oldalát, tehát nagyon, nagyon látszik, hogy közük sincsen igazából pont, amit mondtál, ahhoz a szinthez, ahol igazából az emberekkel kellene viszonyban legyenek, közösségük legyen, hogy tényleg képviselők legyenek, nem mindegy. Úgyhogy nekem még ez volt talán az ilyen kedvenc dolgom még így a kampányidőszakból, hogy így látni, küszködni így a jégen a fideszeseket.
Nem amúgy, tehát 2010 előtt ilyen egész grassroots módon épültek fel, és mára már ez szerintem így elveszett velük teljesen. Nekem még amúgy, igen, szerintem beszéljünk kicsit arról, hogy mik voltak a kedvencek a kampányban.
Jó, majd még te is, aztán nyissuk ki.
Én az egyiket előttem már a Tisza párt lista vezetőit. Ezt nagyon élveztem. Tehát, hogy nyilván, amikor voltunk a Partizánban, akkor már így voltak ilyen sejtésünk, hogy ez lehet, hogy egy felső középosztálybeli projekt.
Igen.
Egy centrista, alapvetően technokrata politikai programmal. És aztán jöttek a jelöltek, és így, bingo. Nem azt mondom, hogy tehát ugye van ez a dilemma, nem? Tehát itt kicsit visszautalva az MZP-re, hogy...
Azért ott minket nagyon kiasztottak a kommentekbe.
Azt hiszem, ja,
igen,
persze.
Mennyire, miért vagyunk ilyen szkeptikusok?
Persze, tehát mert beletenyerültünk egy olyan dologba, amiben nem akarják. Tehát amiben majd az emberek majd június 10-től szeretnének talán kicsit többet gondolkozni. Meg amúgy, tehát tényleg az, hogy valaki reményt tud adni embereknek a politikában, én azt mondom, hogy fú, ilyen, tök jó. És mi ezt a reményt kérdőjeztük meg szerintem, szóval, és amúgy a nézőknek a jelentés része is azért szerintem benne
választási nem, de... Grinch.
Nekem például ismertek a Brennel Colomont? Igaz? A Brennel Colomont már tavaly bejelentette, hogy indul főpolgármesternek Budapesten.
Igen. Aki amúgy előtte Sopronnal foglalkozott egész politikai karrierje alatt.
Igen, a Brennel Colomont bejelentette ezt tavaly, senkit nem érdekelt, de ugye azóta bejelentett mást is. Hogy visszalépett, passz meg. Mindenki, tehát én nem tudom, hogy ti hogy voltatok, egy hónapokon keresztül ott voltunk, úristen, ez egy ilyen deathmatch lesz Karácsony Gergely és a Brenner Kolmar között, és aztán még ebben bejön a Szent Király Alexander meg a Vitézi, úristen, hát kire fogok szavazni Budapesten, nemhogy LLP-n, és aztán visszalépett.
Igen.
A Jobbik LMP.
Igen, a Vitézi javára.
Igen. Kíváncsi vagyok, hogy hány százalékot hoz a Vitézinek.
Igen.
Ez a viszony. Igen. Másik dolog, ami nagyon tetszett, az az MZP és a Magyar Péter közötti viszony. Hogy,
van egymással viszonyunk?
Hát az MZP nagyon szeretné,
hogy
legyen valami. De a Magyar Péter, ő így...
Ez szimp.
Tehát ő így, haver, nekem te ne. És de volt egy pont, amikor az MZP azt mondta, hogy akkor is támogatni fogjuk a Tiszát, hogyha a Magyar Péter ezt nem akarja.
De akkor miért indulnak el az LP választáson?
Ha tehetné szerintem az MZP, akkor átadná a mandátumait a Tiszának.
Ha lennének.
De hogy elképesztő. Ez az ilyen léci, vegyél észre, haver, ez nagyon, imádom. Én a mai napig követem az MZP-t emiatt. Instagramon, Twitteren, mindenhol. Ja. Csak hogy ezt a szimpet, ezt közelebbről láthassam. Na, de most nagyon sokat beszéltünk.
Ezek tök jók.
Neked mik a...
Nekem még egy ilyen említésre méltó dolog volt, hogy egyébként a 7. kerületben lakom, csak nem, hanem mindegy, Zuglóba vettek engem is választási névjegyzékbe, úgyhogy megúsztam a 7. kerületi nagy döntést, hogy...
A Zuglói az kényelmesebb
egy fokkal. De hogy a Lajos Bélának a... Ezt nem tudom, figyelted ezt a sztorit?
Igen, a Színes Erzsébet város.
Így van, akikről egyrészt nyilván kiderült, hogy egyébként mekkora a politikai opportunisták, tehát hogy összegyűjtötték az ajánlásokat a saját civil szervezetüknek, majd valahogyan, én nem tudom nyilván, hogy hogyan, de kapcsolatba kerültek a Magyar Péterrel. A Magyar Péternek pontosan egy napig volt a jelöltje ez az arc. Az alatt összeszed...
Bárcsak az MZP megtehet. Lehetett volna legalább egy napig. Milyen irig lehetett?
Igen, Lajos Béla MZP 1-0. és összeszedte, mint Tisza párt jelölt. Majd, hát ugye a rossz nyelvek szerint azért, mert hogy ő egyébként LMBTQ aktivista, persze Magyar Péter ezt tagadja, hogy ezért, végül visszavonták tőle, vagy ő visszalépett attól, hogy Tisza pártos jelölt legyen, és szerintem még egyszer össze kellett gyűjteni el az ajánlásokat, mert hogyha az van, hogyha azt mondod, hogy új jelölő szervezetet van, akkor ledarálják az ajánlásokat, amiket először összegyűjtöttél. Úgyhogy igazából nekem ő így semmi, meg senkim, de hogy önmagában csak ez, hogy így háromszor kell összegyűjteni az ajánlásokat, ez egyszerűen így szánnivaló is, mert ezt meg valahol van bennem egy kis, csak ilyen aktivista szempontból, hogy így hogyan motiválod a csapatodat arra, hogy így harmadjára is szedjétek össze.
Kétszer az sikerült.
Hogy milyen motivációs idézeteket kell így előszedni arra, hogy így mindig újra kezdeni, meg nem tudom. Tehát az szerintem az egy kemény pár nap lehetett
mindezt egy napért.
Igen.
És azt mondja, meg is kell nyerni a választást.
Igen, hát valószínűleg nem fogja, de meg fog így már azért kicsit nehezebb előadni, hogy ő mennyire egy ilyen helyi őszinte jelölt, de ja, ez szórakoztató volt.
Szegény.
Igen. Van még valami, amit ez hozzá?
Nem. Én nagyon várom a következő egy hónapot. Szerintem az utolsó 4 hétben szokott lenni az igazi buli.
Igen.
Szerintem a Fidesznek biztos lesznek ilyen mi volt a hajón mennek, hogy a karácsony hülye.
Igen. Most ilyen meg parkoló órának öltözött fidelitesszusok voltak. Igen.
Én szerintem lesz.
Ilyenből még semmi nem volt.
Igen, még sajnos nem. De nekem tetszenek ezek a plakátok is, tehát a Gyurcsány van ugye, hát kreatív.
Én azt hiszem, hogy milyen jó képet választottak a Gergőről. Valójában egy ilyen mosolygós, szép
igen, hogyha nem
fotót.
Hogyha nem tudod ki ez a Gyurcsány, akkor így van.
Meg a Pikóról is egy ilyen kedves, mosolygós kép volt az első verzión.
Igen. Fogy az energia. Na, de mandátumok.
Jó. Na, akkor mondd el, hogy mit tippeltél, és aztán akkor...
Amúgy ugye ezt el kell mondani, hogy én egyáltalán nem értek a politikához. Főleg az választási politikához, mindig nagyon rossz vagyok a tippelésben. Tehát nem én vagyok az ember, aki felmegy a választás.hu-ra, és akkor így ebben az LVK-ban így. Önkormányzati igen, de az szakmaiokból. Szóval az én eredményem az, hogy a Fidesz kap 10 mandátumot, a Tisza 5-öt, az DK-MSZP párbeszéd 3-at, a Mi Hazánk 1-et, Momentum 1-et, és ennyi. Szerintem a Memo, ez a Megoldás Mozgalom, ők most nem. Ugye ők elértek 1%-ot.
Igen.
Annak idején. Szerintem ez most nem, mert ott van a Magyar Péter, tehát minden protest az a Magyar Péter, vagy majdnem minden protest az a Magyar Péterre fog menni. A Jobbik is 2%. Szerintem a Vona 1%-ot fog összeszedni. Én arra tippelek. És a Mi Hazánk az pedig 5-öt.
De amúgy ezzel kb. Egyetértek.
Tényleg?
Hát a Momentum 1-ben nem vagyok biztos.
Az lehet, hogy
szerintem
nem lesz.
Szerintem az lehet, hogy 0.
Lehet, hogy nem lesz. Igen, ezen vacilláltam én is. Amúgy a legnehezebb az volt, hogy mi lesz az a 10%-kal, amit nem a Fidesz, meg nem a Tisza kap. Jó, kicsit több, mint 10, de hogy kb.
Kicsit több.
Igen. Szerinted a Jobbik jobban fog teljesíteni, mint a Vona?
Nem.
Tényleg?
Nem.
Szerintem csak így az emberek nem
vágják. De amikább Budapest miatt, szóval nagyon durván.
A Brenner kolonom miatt.
Nem, fordítva, tehát ugye, hogy a 2RK nagyon jelenlétük volt ajánlásgyűjtés alatt Pesten.
Igen, ez igaz.
És ilyen listás választáson a pesti jelenlét szerintem nagyon sokat számít.
Volt egy ilyen kérdés különben.
Jaka Péter.
Igen.
Na, még arra válaszoljunk, aztán gyűjtsük a többi kérdést.
Amúgy ez tragikus. Nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy mi volt, hogy mi itt a sztori. Tehát a Néppártyán összegyűjtött 20.200 ajánlást.
De nem tudom, hogy tragikus-e.
Nem. Ja, mint hogy nekem nem.
Az első 2000-ből már 400-at érvénytelíteni kellett, és azért nem is számolták tovább.
Szóval egy matematikai becslés.
Igen.
Jó, azért gondoltam, hogy tragikus, mert nem nekem személyesen, hanem hogyha Jakab Péter helyében lennék, akkor én nem biztos, hogy most kik tudnék kelni az ágyból, mert az, hogy elvileg az a szám jött ki a választási bizottság honlapján, hogy 19.900 érvényes ajánlásuk van. Szóval 100, érted? Szóval így... Ez ennyire közel még senki nem volt.
Na, nekem egy barátom azt mondta, az Ambrus, aki amúgy a Partizánra szerkesztő, hogy elvileg az első 2000-ből 400-at érvényteníteni kellett, és azért nem is számolták tovább.
Szóval a 19.900 az lehet, hogy Jakab találta ki. Hogy nagyon közel voltunk. De
az is lehet, igen.
Ja.
Úgyhogy, de hogy az volt a kérdés, hogy hogyan értékeljük ezt a bukást, és hát egyébként engem megvezetett Jakab Péter bizonyos szempontból, tehát hogy én ugye azt mondtam, hogy a Jobbik utódpártok közül szerintem több esélye van a Jakabnak csinálni valami értelmeset, mert hogy egyszerűen az a demográfiai csoport, akire elő az értelmezhetőbb, mint a második reformkoros, mert hát ott ugye elég sokan tülekednek az ilyen slim fit politika iránt érdeklődő férfiakért, és a Jakab legalább egy kicsit másban van, de egyszerűen valószínűleg tényleg így nincs elég szervezete ahhoz pillanata, meg egyáltalán nincs szervezete, meg úgy tűnik, hogy szintén nincs eléggé.
Tehát meg bedarált a Magyar Péter, nem? Tehát,
igen.
Ha nem lenne Magyar Péter, akkor szerintem lett volna mögötte kicsit több.
Lát. Ja.
Igen. De neki lesz a kormányzati, tehát Miskolc polgármester jelölt pártján.
Miskolc is egy olyan, ahol nem is lesz inkubáns, ugye, végül.
Igen, szóval még megszedjük az önkormányzati politikában, hogyan teljesít a Néppártyán, hogy valóban a Néppártyán.
Lesz a comeback. Szóval, ha van esetleg akár tippetek, ami ellentmond a Dávid mandátum tippjeinek, akár van esetleg kérdéstek vagy gondolatotok, amit így szívesen megosztanátok az adásba, akkor ez egy lehetőség erre.
Sári vagyok, és szerintem méltatlanul kihagytátok a Szent Király Alexandra fűnyírását a kampányok fontos pillanataiból, és szerintem az egy nagyon ikonikus választási pillanat, de engem így még a pesti választásokhoz kapcsolatban az érdekelne, hogy mit gondoltok arról, hogy a Vitéz ugye az a kampány, most nem tudom pontosan idézni, segítsetek Réci, hogy elég a pártharcokból, vagy elég a pártpolitika helyett igazi városvezetés, köszönöm, igen. Pártpolitika helyett igazi városvezetés plakátok, vagy Budapest alakú karácsony plakátok, vagy Szent Király Alexandra kiengedett hallja. Szóval, hogy mit gondoltok a budapesti plakátháborúról?
Ez egy ilyen fuck, marry, kill feladvány.
Nem így akartam feltenni.
Egyébként szerintem egyértelműen a Szent Királyi plakátjai a legjobbak. Tehát, hogy a csak feliratos vitézi plakátokat értem a legkevésbé. Tehát ugye, amikkel nincsen arc, hanem csak annyi, hogy Vitézi Dávid, meg valami szöveg. De egyébként a karácsonyos is, tehát, hogy ha valami pazarlás, akkor Budapest alakú plakátokat csinálj, mert azt nem tudom, hogy mennyire van meg amúgy, hogy, tehát, hogy általában választások után ugye kötelező leszedni ezeket elrakják a politikusok, meg a szervezeteik, és újra hasznosítják. Tehát ezeket újra lehet kasírozni, meg ragasztani, meg mit tudom én. Hát a Budapest alakú karácsonyger, tehát hogy ha valami, lehet, hogy azt akarták bizonyítani, hogy nem készül miniszterelnöknek, mert hogy ezeket a plakátokat nem lehet újra hasznosítani a következő választásra. Szóval abszolút, szerintem annyit elért, hogy beszéljünk róla, de nagyon haszontalannak gondolom.
Hát meg valószínűleg sokkal drágább, tehát hogy én amúgy nem sokat láttam ebből a plakát, vagy néhány helyen láttam erről. Drágább, biztos vagyok, hogy drágább, mert akkor több lenne. Tehát én kb. Így azt tudom elképzelni, hogy volt egy büdzsé a plakátokra, és azt mondták, hogy legyen ez az új faszom menő, de figyelj, de akkor kevesebb lesz, nem baj, mert akkor, mert ez nekem ilyen különleges. És ehelyett, vagy ezzel szemben, meg a Szent Király Alexandra mindenhol ott van. És amúgy az a legviccesebb, hogy a Szent Király Alexandrának az a szlogenje, hogy változást Budapesten. Tehát így minden politikai szlogennek az a lényege, hogy azt add át, hogy valami változzon, de leszarom, legyen csak simán változás. Az emberek értik, nem? Nem kell túlmagyarázni. És egyszerűen kurva jól működik, mert szép a kép, jó az izé. Igen, nem, én sem támogatom ezt a Budapest alakú sztorit. Kövi kérdés.
Sziasztok, Patrik vagyok, egy picikét átevezek vidékre. Sokat beszélgettünk szerintem Budapestről, ugye egy érdekes dolog, hogy apámat sikerült meggyőzni még arról, hogy kezdjen el, ugye az előválasztás volt pultozni, és a többi aktivizmus sajnos, ugye én a munkám révén nem vettek ilyenbe részt, erről majd később beszélünk, de tökre jó volt látni, hogy egy picikét elkezdett mozdulni, és jött Magyar Péter, és így puff, elvesztettük. Azóta Budapestre jár, Debrecenbe jár, stb. És szerintetek jövőbe, tehát hogyha ezt a Magyar Péter effektust, és én is most vettem észre, hogy tiszacipőbe járok 10 éve, tehát hogy lehet, hogy van mögötte valamilyen belső jelentés, hogy vidéken a baloldal, hogy mondjam egy picikét, fönn fog-e maradni, vagy mindenki inkább átmegy a függetlenbe, mert így az országos politikában nem biztos, hogy megtalálják a helyüket, és még egy ilyen tök érdekes, a Vétó jelent volt Szolnokon, elrángattam oda, hát ha egy picikét visszaveszi a kedvét, akkor volt egy ilyen 10 perc, hogy na, változtassuk meg, és így elvesztette minden reményét.
Ja, hát amúgy szerintem a Tisza párt, mint pártnév, szerintem amúgy nagyon jó. Vagy nyilván, tehát, hogy főleg azért is, mert szerintem Kelet-Magyarországon az ellenzékiség egyébként erősebb, mint úgy országosan, meg, vagy egyébként ott vannak azok az emberek, akiket meg kell nyerni ahhoz, hogy vagy akik korábban mondjuk baloldali szavazók voltak, és meg kell őket nyerni ahhoz, hogy kormányváltás legyen, meg hát egyébként is szóval, hogy szerintem maga az, hogy Magyar Péter, hogy ez a neve, és hogy tényleg így magyar, meg az, hogy Tisza párt, szerintem ezek itt tökre számítanak valójában, és nagyon jól használják, meg nyilván ezek ilyen kommunikációsan okos dolgok. Szerintem én azt látom, hogy abszolút e felé megy, hogy függetlennek lesznek, tehát hogy mondjuk olyan sikeres polgármesterek, mondjuk, mint a Botka László, aki mondjuk a Pártszövetség színeiben indult még 19-ben, most már neki is ilyen helyi egyesülete van, ugye, ami 19-ben is egy csomó helyen, Miskolcon, nem tudom, és több helyen is már akkor is ez volt, és hogy szerintem ez abszolút tendencia, és valószínűleg ez arról szól, hogy a pártokkal nem tudnak azonosulni úgy az emberek, mint ahogy ezekkel a személyiségekkel, amikről mi is beszéltünk, és hát ja, szerintem nagyon zavarba ejtő baloldaliként ez az egész, ami zajlik, hogy egyáltalán lehet-e örülni annak, hogy azok a liberális pártok, akiknek a felemelkedésén alatt esetben én is szörnyűködtem még 19-ben, hogy ők eltűnnek, hiszen valójában, ami jött a helyére most, az potenciálisan egy még inkább sokkal inkább technokrata, sokkal inkább az esetben neoliberális-liberális dolgokat képviselő politikai erő lesz. Tehát, hogy ha visszaemlékszünk például a DK-nak, meg a Momentumnak, valójában az EP kampánya az ilyen baloldali üzenetekkel ment még 19-ben, szóval ott adott esetben azt is bele lehetett volna olvasni, hogy ezek így mennyire rezonálnak a magyar választókkal. Hát most, tehát, hogy üzenetek egyébként azon kívül igen, hogy Orbán vagy nem, nincsenek, másrészt pedig aki meg a leginkább jól fog kijönni ebből a választásból, az nekem egyelőre legalábbis úgy tűnik, hogy mindenfajta ilyen politikai értékválasztásban számomra túlságosan jobboldali lesz. És itt, tehát hogy igazából kicsit nagyon igyekszem mindig ellenállni az ilyen politikai nihilnek vagy cinizmusnak, hogy de hogy kicsit már talán szinte ebbe tudok kapaszkodni, hogy hát valakinek ugye volt ez a mondás az MZP eredménybáróján, volt azt hiszem az a férfi, aki mondta, hogy valakinek ezt a tetves, mocskos geci rendszert már el kell törölni, arra lehet, hogy emlékeztek, és hogy kicsit abban vagyok, hogy igen, valakinek el kell törölni, és akkor az, aki ezt meg fogja tenni, abban valószínűleg föl fog örlődni azért sok szempontból, és hogy nem biztos, hogy most van itt a baloldali új erőknek az ideje, ami egy ilyen elég, szerintem nekünk személyesen is igazából egy ilyen szomorú dolog, meg nyilván én azt gondolom, hogy a haza szempontjából is, de hogy közben meg az is egy ilyen, szóval már csak ilyen, szerintem egyéni pszichológiailag is egy ilyen fontos dolog, hogy ezeket a nagy folyamatokat így nem lehet egyszerűen megállítani, és sokszor befolyásolni. Ez annyira nem vidám, de én ebbe vagyok baloldalilag. Dávid?
Szóval, hogy nincs ilyen, hogy vidék, szerintem, hogy, hanem tényleg tök más lesz Salgótarjánon, meg tök más lesz Pécsen, és ezek a tendenciák korábban elindultak, ezt még a 2000-es években amúgy mind az MSZP, mind a Fidesz használta, hogy ilyen egyesületek, meg politikamentes tudsz, meg ilyesmi. Ez felpörög talán most. Én alapvetően annak örülök, hogy sok ember kezdett foglalkozni politikával. Mikor volt az influencer tüntetés, ugye rá egy héttel volt a párt tüntetés is. Influenceren 100-valahány ezeren voltak a párton, meg most ne tippelgessünk, de nem voltak olyan sokan. És akkor az volt a nagy konklúzió, hogy az emberek kiábrándultak a pártpolitikából, meg a politikából. De, bocs, szóval nem csak a pártpolitikából, hanem konkrétan az egész politikából. Most már csak influencerek tudnak mozgósítani embereket, stb. A Magyar Péter ezt teljesen megcáfolta. Tehát az, hogy kb. Ugyanannyian vannak az ő tüntetésén, mint az influencer tüntetésen, ez azt jelenti, hogy ezek az emberek nem a politikából ábrándultak ki, hanem azokból az emberekből, akik reprezentálták a politikát számukra éveken, meg évtizedeken keresztül. Én annak örülök, hogyha vannak olyan emberek, akik úgy reprezentálják, hogy tudnak mozgosítani új embereket, majd azokat, akiket eddig nehezenben lehet, vagy egy újra aktiválni olyanokat, akik kiábrándultak. De hogy azt még én sem látom, hogy ezzel hosszú távon hogyan fogunk olyan eredményt kiharcolni, ami amúgy a magyar, nem tudom, társadalom jelentős részének az érdeke, mert most ez még egyelőre nem, tehát most nem látom azt, hogy ez a politikai projekt az lenne. Az egyetlen ilyen reménysugár az, hogy szerintem igenis van ellenszere az apolitikának, igenis van ellenszer arra, vagy igenis szerintem nemet kell mondani arra a fajta ilyen full pessimista, politikai nihilista dologra. Nem arra, amit te mondasz, hanem arra, hogy a politika az már ilyen dolog, amivel nem akarnak foglalkozni az emberek. Szerintem akarnak, csak a baloldalnak meg kell találni azokat a módszereket, azokat az eszközöket, amikkel izgivé tudja tenni a politikát, amivel tétet tud.
Meg személyeket, igen. Struktúrában sokszor erős meg szervezetépítésben, vagy azzal már sokan foglalkoztak, de hogy és tényleg fölépült adott esetben több országos pártszervezet is egy-egy választásra, de hogy nincsenek meg azok az inspiráló emberek, akik ciklusra ezeket így vinni tudják tovább.
Igen, igen, kellenek új arcok, akik hitelesen tudnak képviselni olyan ügyeket, amiket különben sok ember magának val már most, csak nem látja lefordítva a politikai szinten. Amit amúgy mindenki elmondott már éveken keresztül, mit tudom én, de hogy egyszerűen ez van, és azért mondjuk el most is, mert hogy nem látom. Tehát, hogy az új arcok talán vannak, de hogy nem autentikusan képviselik ezeket, vagy egy olyan pártszervezet vannak be ragadva, ahol sokkal többet jelent a logó, mint az, hogy te amúgy mit mondasz, és amúgy ilyen szempontból ez kicsit tragikus is, hogy vannak olyan politikusok, vannak olyan influencerek akár, akik lehet, hogy tényleg függetlenül vagy külön sokkal nagyobbat tudnának elérni, azt és aztán utána a szervezet is utána mögé tudnák építeni. Ja, nem mindegy, de hogy ez már tényleg ilyen agyalgatás, szóval szerintem nem baj, hogy apukád aktív, én igazából csak azt remélem, hogy nem fog nagyon hamar kiábrándulni, és nem fogja hátrahagyni a politikát, nem tudom, egy jó ideig, mert amúgy szerintem most erre azért van esély ebben a hullámban sok ember számára, aki most nagyon-nagyon reménykedik, és nagyon hisz, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz júniusban.
Hát, vagy 26-ban.
Vagy 26-ban. Mert ugye itt, tehát az Orbán, egy dolog, hogy mi lesz a választásokon, de hogy mi lesz az Orbán gazdasági elitével? Mi lesz az az intézményrendszerrel, ami az utóbbi 14 évben itt kialakult? Fogalmas is.
Sziasztok, Ádám. Nem reprezentatív ez a felmérés, de jó pár barátommal beszélgettem Magyar Péterről, mint szerintem itt mindannyiunk. És a legtöbben azon a véleményen vannak, hogy bár ők nem szimpatizálnak Magyar Péterrel ideológiailag, mert hogyha van neki ilyenje, de abban reménykednek, hogy megtisztíthatja az ellenzéki térfelet. És az lenne a kérdésem, igazából az előzőkre rácsatlakozva, hogy szerintetek ennek van realitása, vagy ez csak egy ilyen wishful thinking, ilyen reményvezérelt, vagy vágyvezérelt gondolkodás. Én hajlamos vagyok az első felé irányulni, de szeretném a véleményeteket is kikérni erről.
Hát szerintem így eltűnni nem fognak. Szóval pont az van, hogy így, hogy szerintem, ha valamiben nagyon jók a magyar politikusok, az a túlélés. Tehát szerintem ilyen szempontból, vagy az a más, melyik volt az első? Az első volt az, hogy sikerül eltörölni, a második meg, hogy vágy. Igen, hát szóval, hogy nyilván, hogy van egy pont, tehát, hogy az MDF és az SZDSZ is megszűnt, tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem tudnak meghalni magyar pártok, de hogy így nyilvánvalóan pont amiatt, mert mit tudom én, a Párbeszédnek is maradni fog egy főpolgármestere, a Momentumnak azért lesz egy-két polgármestere, meg egy csomó önkormányzati képviselőjük továbbra is, az LMP is most ezzel a vitézi dologgal el fogja tudni mondani, hogy nem tudom hány százalékon van Budapesten, tehát hogy szerintem itt az a baj, hogy ezek meg fognak maradni, és szerintem ami nekem a legeleje óta az ilyen strukturális szkepszisem igazából a Magyar Péterrel kapcsolatban az az, hogy hát meddig fogja tudni azt mondani, hogy ő senkivel nem kezd semmit, mi fog történni azzal, adott esetben azzal a 19, azt hiszem, egyéni országgyűlési képviselővel, aki ugye az ellenzék színeiben tudott nyerni 26-ban, mi fog történni itt hosszabb távon azokkal a polgármesterekkel, akik az ellenzéki pártokat képviselik. Tehát nyilván itt azért sok tízezer, sok százezer ember van, akinek a meglevő pártokban vannak egyébként a képviselői, és hogy az egy, szerintem egy jó kérdés, hogy ez meddig fenntartható, hogy kék fideszesezik meg, hogy figyelmen kívül hagyja őket, amit amúgy nyilván én is ezt tanácsolnám neki, hogyha tanácsot kellene neki adnom, hogy persze hagyjon mindenkit figyelmen kívül, és minél magasabbra árazza saját magát, de azért az elé a fal elé ő is el fog érkezni, ahová a, nem tudom, 14-ben volt talán, vagy 13-ban, vagy 14-ben az MSZP legmagasabban, ilyen 18% körül, ahova a Jobbik elérkezett a maga 20%-jával, tehát százalékával, úgyhogy szerintem igazából ezek az ilyen strukturális korlátok valószínűleg, ha csak tényleg nincsen földcsuszamlás, akkor azért szerintem előbb-utóbb föl fognak merülni, és valamit kezdenie kell majd azokkal, akik szerintem sajnos, vagy nem sajnos maradni fognak.
Nekem erről túl sok ilyen gondoltam, hogy őszintén nincs. Én ez az ilyen ellenzékváltás koncepciót ugye a Puzsér mutatta be 19-ben, amikor szintén egy platós autóról ordítozott, de akkor alapvetően csak Budapesten, meg a Blahán, ami amúgy tök vicces volt szerintem. Szóval, hogy én az ellenzékváltás koncepciójával, nekem, vagy arról azt gondolom, hogy miért azzal kezdenénk. Tehát, hogyha az ellenzék a gond, és neked van egy politikai üzeneted, egy politikai projekted, akkor csak csináld. Akkor azzal le fogod közvetetten választani az ellenzéket, hogy bármit is mondaná az ellenzékről. És amúgy a magyar,
most ezt próbálja.
És a Magyar Péter erre egy tök jó válasz. Önmagában ezért, vagy ezt nem tűzném ki politikai projektnek, mert szerintem részben kicsinyes, másrészt meg egyszerűen hosszú távon ennek nincs értelme, mert hogyha csak valamivel szemben határozod meg magad, amit amúgy ráadásul még egy ponton le is tudsz győzni, akkor igazából mit állítasz arról, hogy milyen világot akarsz. Ez az egyik. A másik meg, hogy ha legyőzi, akkor mi van? Tehát, hogy akkor hogyan lett jobb hely ez az ország? Én most azt érzem, hogy sokkal jobb hely nem lesz, mert nyilván én személyesen örülök annak, hogy néhány ilyen pártocska az kevésbé lesz reprezentálva a nyilvánosságban, de megint, hogyha a politikai programokat nézzük, azokat a törésvonalakat nézzük, amiket én fontosnak tartok, abban túl sok minden, vagy túl sok javulást nem érzékelek. És egyetlen egy pozitívuma lehet az, hogy teret enged új új emberek, meg új szervezeteknek a megjelenésére, azzal, hogy tényleg teljesen lesöpri ezt a közeget, illetve a meglévőket motiválhatja. Tehát itt azért van egy ilyen, nem tudom, van a politikai versenynek egy ilyen hatása, hogy olyan szervezeteket, akik eddig elkényelmesedtek, akik eddig nem úgy használták ezeket az eszközöket, meg ezeket a tereket, ahogy most a Magyar Péter használja, kicsit ebben fejlődnek, stb. Ebben lehet szerintem egy pozitív hatása, de ez nem teljesen evidens. Szóval én csak azt mondom, hogy önmagában szerintem az nem, vagy ez egy eredmény, de hogy nem lesz ettől szerintem jobb, meg
izgalmasabb. Egyébként szerintem az egyik legérdekesebb dolog, csak erről jutott eszembe, hogy például a Hatházi mennyire szkeptikus a Magyar Péterrel, ugye a Hatházi, akinek ebben nem tudom hány éve van, hogy ő a kiábrándult fideszes ellenzéki messiás, és hogy mikor jön az új kiábrándult fideszes ellenzéki messiás, az valójában mennyire egy ilyen kényelmetlen helyzetet okoz azoknak, akiknek tényleg jó vagy rossz teljesítménnyel, de éveik vannak ebben benne. Úgyhogy erre egyébként akkor kíváncsi leszek, hogy ezek hogy fognak kiéleződni majd 26-ig. És ja, igazából a verseny az valószínűleg ilyen szempontból. A politikában jó.
Lássuk meg. Lehet, hogy aztán mindenki jobb oldalú lesz. Mert ugye eddig legalább az volt, hogy volt, bármit is gondolunk, szociáldemokrácia, mint szó, az így megjelenik a politikában néhány hónapja, vagy egy-két év, vagy lehet, hogy már amúgy 2019 óta a DK által, a zöld gondolatok is megjelennek, és lehet, hogy amúgy úgy fogja legyalulni ezt a közeget, hogy mindenki, és amúgy ezt már látjuk valamennyire, hogy így elkezdenek felé húzni. És szerintem ez már kifejezetten nem lenne egy jó eredmény. Engem az előválasztás 20-ban, vagy 21-ben, nekem pont azt tetszett, hogy volt egy közös program, amit nyilván az MZP teljesen szétbaszott, de volt egy közös program, amit azt lehetett mondani, hogy jóléti államot támogat, stb. Ez, hogy ahhoz képest, amire számítottam, hogy egészen ilyen szoclib volt, kicsit valami.
Nem a programmal volt a baj.
Nem. De hogy lehet, hogy amúgy a Magyar Péter ilyen szempontból az, hogy vállalkozókkal mennyit foglalkozik, az, hogy vannak ezek az ilyen fura ügyei a hétkerben, ki tudja milyen okokból lépteti vissza, stb. Szóval nem feltétlenül biztos, hogy progresszív oldalról ez jó lesz.
Hát másrészt meg én, szóval alapvetően nagyon sok mindent arról, hogy ő egy paraember.
Ja. Meg ugye a Fideszes
szereplése alapján el tudok képzelni, plusz nyilván az is, hogy igen. Idén, évelején még onnan kapta a fizuját.
Ja.
Na jó, nagyon köszi, hogy eljöttetek, akik itt voltatok élőben, meg ti is, akik meghallgattátok otthonról. Mindenképp mondjuk el szóban is, hogy ez most az egyházékos kampánynak a keretében valósult, meg ez az élő felvétel, úgyhogy nagyon köszönjük a lehetőséget a Partizánnak, és nyilván szeretnénk biztatni benneteket arra, hogy május 18-ig ajánljátok fel az egyházékotokat ti is a Partizán javára, hogyha még nem tettétek volna meg, vagy hogyha ti másnak adtátok, akkor emlékeztessétek 3 barátotokat, családtagotokat, hogy ha tehetik, akkor ajánlják föl, másképp ugye ez a központi költségvetésbe megy.
Pontosan, és nektek ez egyáltalán nem okoz semmilyen bevételkiesést, egy kattintás, és cserébe segítettek építeni Magyarország legnagyobb progresszív média vállalkozását.
Sziasztok!
Hello!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.